Advent negyedik vasárnapján János evangéliumának 5. fejezetéből olvasom Isten igéjét. János evangéliumának 5. fejezetéből az első 9 verset hallgassátok meg, ez a betesdai beteg meggyógyításának a története. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Lyukkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. Mielőtt röviden belepillantunk ebbe a történetbe, engedjetek meg egy személyes részt, ha bár legalább már 2 hete annak, hogy elhatároztam, hogy erről az igéről fogok ma advent 4. vasárnapján prédikálni, közben történt egy olyan esemény az életünkben, a családom életében, ami egészen aktuálissá tette a számomra ezt az igét. Röviden megírtam már a szolgálatos e-mailre, hogy apósomnak sztrókja volt, most is kórházban fekszik. Beának és nekem szinte azonnal eszünkbe jutott a kérdés, amikor ennek a hírét hallottuk, hogy hát vajon akar-e majd meggyógyulni. Apósom 82 éves, a fél oldalára lebénult, beszélni sem tud. Nem tudom, hogy én az ő helyében akarnék-e még meggyógyulni. Tehát így lett hirtelen nagyon aktuális ez a történet, és ennek a fő kérdése, és hát ő nem tudok eltekinteni, a készülés során sem tudtam eltekinteni, és nyilván most is ott van ez bennem, ott van előttem. És azóta még inkább értem Jézusnak a kérdését, igen, helye van, mert igen, van, lehet olyan helyzet az ember életében, amikor nem olyan egyértelmű, hogy valaki akarjon meggyógyulni. Ennyi személyes hangvétel után térjünk rá a történetre, annak érdekében, hogy jobban bele tudjunk helyezkedni, előbb kicsi nézzünk körül, hogy hol is járunk, amikor olvassuk ezt a történetet. Jeruzsálem egyik városrészében vagyunk, egy ahhoz hasonló helyen, mint amilyen Budapesten a Dagályfürdő. Egy nagy medencét látunk, amelyet 5 oszlopcsarnok övez. Ezekben az oszlopcsarnokokban rengeteg beteg fekszik. A medencében gyógyvíz van, és ezt a gyógyvizet valami alulról feltörő gyógyforrás táplálhatta, amely azonban csak időnként működött. Ilyenkor megmozgatta a feltörő forrásvíz a tó felszínét, és ebből mindenki tudta, hogy most megint nagy koncentrátumban van jelen a forrásból feltörő gyógyító erő. És mindenki erre a ritka pillanatra várt, és érthető, hogy elsőként akarta a forrásvíz, a feltörő forrásvíz közelébe kerülni. Az izgő, mozgó tömegben ott van egy ember, akin már messziről látszik, hogy rezignált, ezt így mondjuk mai szóval. Az emberek nagy részén ott a feszült várakozás, nyüzsögnek, ő pedig csak van, már nem is néz a tó felé, lemondott róla, lemondott mindenről. Nála régebb óta talán senki sincs az oszlopcsarnokban. 38 év akkoriban egy emberöltőnek számított. ez az ember ismeri az oszlopcsarnok minden zegzugát, ismeri a régebbi és az újabb csodavárókat, ismeri az összes technikát, amivel elsőként lehet bejutni a tóba, ha megpesdül a víz. De hiába minden ismeret, neki még valahogy eddig soha nem sikerült. És talán már nem is fog. Ő már lemondott mindenről, már csak megszokásból van ott. Pedig eleinte minden bizonnyal ő is mindent elkövetett, hogy bejusson a vízbe, amikor az időnként felkavarodott, aztán teltek a hetek, a hónapok és az évek, és vagy nem jutott be, vagy nem elégszer jutott be, vagy nem elég közel jutott a felbuzgó forrásvízhez. Aztán lassan elfásult, lassan megszokta az állapotát, lassan állandó lakója lett a tó oszlopcsarnokainak. És talán nem is gondolnánk, hogy mi mindent meg lehet szokni ebben az életben, még rossz dolgokat is, még kétségbejtően rossz káros dolgokat is meg lehet szokni. Gyakorlatilag bármit meg lehet szokni. Ahogy a púpos vagy a sánta ember megszokja a testi fogyatékosságát, a testi hibáját, és ahogyan meg lehet szokni egy állandósult, gyógyíthatatlan betegséget, vagy meg lehet szokni egy rossz szokást. Hát így meg lehet szokni például egy-egy bűnt is. És így élhetünk egy idő után békés együttélésben egy-egy megszokott bűnnel. Hogy ezen már úgyse tudok felülkerekedni, ezen, e fölött nekem nincs hatalma, hát kiegyezek vele, megszokom, és békés együttélésben élek vele. Advent van, ilyenkor igyekszünk egy kicsit jó irányba változni, igyekszünk egy kicsit tisztulni, és jó végig gondolni, hogy mi az a rossz szokás, vagy mi az a bűn, amit már annyira megszoktunk, hogy kiegyeztünk vele, hogy békés együttélésben élünk vele. Az a kérdés jön most elő ebből a történetből, hogy nem kellene szakítani ezzel a megszokott bűnnel, vagy rossz szokással, amivel lehet, hogy már kiegyeztél valóla a szíved, lelked mélyén. Lehet, hogy már megtanultál vele békés együttélésben együtt élni. A másik, ami még kiderül ebből a történetből, hogy mindenkinek a maga bűneit, rossz szokásait kell megvizsgálni, nem a másikét. Nagyon könnyen hajlamosak vagyunk elvetni a súlykot, és a magunk dolgai helyett a mások hibáival, a mások szokásaival, a mások bűneivel kezdünk foglalkozni, és arra kezdünk el rámutogatni, azt kezdjük el felróni. Jézus nem tesz ilyet. Jézus marad ennél a betegnél. Beszédes, hogy ott még nagyon sok beteg, nyomorult, nyomorúsággal küszködő ember volt, ő ezzel az egyel foglalkozik, és ezzel az egyel is úgy foglalkozik, hogy ő a maga dolgával foglalkozzon, ne a többiekével. Adventben különösen is ennek van itt az ideje, hogy a saját dolgainkat, a saját hibáinkat, a saját rossz szokásainkat vizsgáljuk meg, ne a másikét. Ne azért, aki mellettünk ül itt a gyülekezetben, vagy otthon is, ne az ilyen-olyan rokonét, a magunkét. Ott van tehát ez a sokat látott, de sokat csalódott ember, aki már lemondott mindenről és mindenkiről, nincs embere, azt mondja, de talán főképp magáról mondott le. Ha megfesteném ezt a jelenetet, én úgy festeném meg, úgy ábrázolnám, hogy ez az ember már háttal van a tónak, a gyógyulás lehetőségének. Ott van valamelyik oszlopcsarnok félre eső zugában, teljesen egyedül. Ám egyszer csak egy teljesen váratlan dolog történik, a názáretinek is nevezett Jézus odalép ehhez a beteghez. Jézusnak már híre van, azt mondják róla, hogy betegeket gyógyít, hogy halottakat támaszt föl, ő a megígért messiás, sőt, olyan hangok is vannak, hogy ő az Isten fia. Isten Vajon hol van Isten, gondolhatja ezt a beteg. A beteg azt nem tagadja, hogy van Isten, csak éppen azt nem tudja, hogy hol. Egy biztos, hogy nem az ő életében. Látja, hogy Isten létezik, hiszen jönnek ki a tóból a meggyógyult emberek. Tehát Isten biztosan létezik, csak nem az ő számára. Működik az isteni kegyelem, csak nem mindenki számára egyformán. Ezt gondolhatta ez a beteg. És miközben ezen kesereg, Jézus egyszer csak megszólítja őt. Az igehirdetés hátralévő részében erről a Jézusról akarok beszélni. Most már egy picit talán bele tudtunk helyezkedni a történetbe. Egy picit próbáltuk megérteni ezt a 38 éve reménytelenül betegséggel küszködő embert. Akkor most emeljük a tekintetünket Jézusra. Három dolgot szeretnék elmondani róla. Először is azt, hogy milyen helyre lép oda Jézus. A Betesda tavánál játszódik ez a történet. A Betesda név azt jelenti, hogy irgalom háza, vagy irgalom helye. Szerintetek ennek a beteg embernek ezt jelentette ez a hely? Irgalom helye volt a számára? Megelőzték. Nem volt embere, nem segített neki senki. Ez egy nagy csavar ebben a történetben, és ezen el lehet gondolkodni, hogy ez a hely, ami a nevében az irgalom helye, ez a hely a beteg számára az irgalmatlanság helyévé lett. Ezen gondolkodjunk el, hogy egy hely, ami irgalom helye lehetne, és néhányaknak az is, az neki az irgalmatlanság helye. A mi életünkben is ismerős lehet ez. Például egy szomszédság, ami lehetne az irgalom helye, és milyen sokan panaszkodnak arra, hogy irgalmatlanul rossz viszonyban vannak a szomszéd, valamelyik szomszédjukkal. Vagy a munkahely. Milyen irgalmatlanná tud lenni egy rossz főnök miatt, vagy olyan munkatársak miatt, akik rászállnak valakire, és minden nap szurkálják, és minden nap alázzák. Vagy egy kórházban. Egy kórházban. Jaj, de sokszor át kell élni, hogy irgalmatlanul bánnak egy-egy beteggel, a legkisebb részvét nélkül. Persze túlhaszoltak az orvosok, a nővérek kevesen vannak, egy kicsit tovább mennek 100 kilométerrel, 8-szor, 10-szer annyi fizetést kapnak ugyanazért a munkáját, tehát ők sincsenek megbecsülve. Tehát úgy mondom, hogy senkit nem hibáztok, csak mondom a jelenséget, hogy egy kórház, ami hát valahol az irgalom helye kellene, hogy legyen, az sokszor a beteg szempontjából is az irgalmatlanság helye. Vagy a házasság, ami szintén lehetne az irgalom helye, és milyen sokan keseregnek, hogy pokol a számukra. Magyarországon, ezt minden házassági felkészítőn azért el szoktam mondani, Magyarországon a megkötött házasságoknak most már több, mint a fele az válással végződik. Vagy a gyülekezet. Hát, ha van valami, aminek az irgalom helyének kellene lennie, akkor az a gyülekezet. De nem kevesen vannak, akik számára a saját gyülekezetük szintén az irgalmatlanság helyévé válik, vagy irgalmatlanság helyévé lett. Sajnos a gyülekezetekben is előfordul az, hogy valaki irgalmatlanul beolvas a másiknak, a lelki testvérének. Jó szándékulat teszi, csak nem gondol bele, hogy közben ezt milyen helyen teszi, és milyen módon teszi, és hogy milyen irgalmatlanságot követel. Na, sokak számára ennyire kifordult a világ, és Jézus az ilyen irgalmatlanná vált helyeket is felkeresi, és odalép azokhoz, akik így vagy úgy, de egy irgalmatlan helyzetben találják magukat. Ebből most csak annyit emelek ki ebből a pontból, hogy a mi életünkben is előfordul, hogyha Isten találkozni akar velünk, akkor olyan helyre vezet minket, vagy olyan helyzetbe juttat bennünket, ahol egyedül ő marad a megoldás. Ahol mi is azt mondhatjuk, hogy már nincs embere, már nincs ember, aki megért, aki segít, egyedül Isten marad a megoldás. Van, hogy ő hagyja, hogy ilyen helyzetbe jussunk. A másik, amit nézzünk meg röviden, hogy hogyan lép oda Jézus ehhez a beteghez. Itt két dolgot is említek nagyon röviden. Az első, ami mélyen meghatott, hogy előbb érdeklődik a beteg után. A hatodik versben olvassuk, amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje van, megkérdezte. Értitek ezt, hogy meglátta, akit egy ideje már senki sem vett észre, és elkezdett érdeklődni utána, hogy mióta van ott. Érdekelte őt az a szerencsétlen nyomorult. Érdekelte egy olyan ember, akit már a saját sorsa sem érdekelt. Az a beteg ezt akkor még nem is tudta, de Jézus már érdeklődött utána. És így lépett oda hozzá. Ebből csak annyit emelek ki, hogy Istent érdekli az életünk, a sorsunk. Ez van ebben. Másodszor pedig azt emelem ki, hogy úgy lép oda Jézus, hogy irgalmat kínál. Előbb elmondtam, hogy vannak helyek, amiknek az irgalom helyeinek kellene lenniük, és közben az irgalmatlanság helyévé lesznek. És van hely, ahol irgalmat kellene elsősorban kínálni, akkor az a gyülekezet. Jézus úgy lép oda, hogy irgalmat kínál. És nem úgy, hogy irgalmatlanul beolvas. Oda lép, és mielőtt bármi mást mondana vagy tenne, gyógyulást kínál a beteg számára. Akarsz-e meggyógyulni? Ez Jézus belépője. Ha van adventi kérdés, ez az. Ez olyan lehetett ez a beteg számára, mint amikor a vaksötétben egyszer csak megjelenik valami fény. Az irgalomnak, a gyógyulásnak, az újrakezdésnek a fénye. Mindig van, miből gyógyulnunk. Mindig van olyan sötétség az életünkben, amiben el kellene egy kis fény. Mindig van olyan rossz szokás, vagy teher, vagy bűn mindenki életében, amit talán már túlságosan is megtanultunk békés együttélésben élni vele. De mindenkinek az életében ez a jó, hogyha Jézus világítja meg ezt a sötét részt. És amikor egy ilyen kérdéssel bevilágít Jézus az életünkbe, akkor mindig ott van a lehetőség arra, hogy valami nem jót eloszlasson az életünkből. Hát nem csak az a tanulságos, hogyan lép oda, hanem az is, hogy milyen tovább lépésre szólítja fel a beteget, és ez az utolsó, amit még röviden megnézünk, azt mondja neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Persze itt nem egy ilyen falkeretes, vagy nem tudom milyen ágyra, vagy rekamér kell gondolni, ez az ágy, az valamiféle könnyű hordágy lehetett, egy feltekerhető matrac, vagy egy ilyen gyékény szőttes. Elgondolkodtam ezen a jeleneten, és ezen a felszólításon, hogy milyen érthető volna, ha kisé hatásvadász módon azt mondta volna Jézus, hogy kelj fel, dobd el az ágyadat, és járj. Ez ennek milyen hatása lett volna? Meggyógyultál, dobd el, hogy mindenki lássa, hogy igen, valahogy talán ilyen gyógyító alkalmakon is így szoktak gyógyítani, ilyen hatásvadász módon. De Jézus soha nem használt ilyen hatásvadász fogásokat. Olyan tovább lépésre szólítja fel a beteget, amelyhez a korábbi ágya is hozzá tartozik. Ezzel nagyon elgondolkodtam. mi van ebben a képben? Én azt értettem meg, hogy mutasd meg, hogy új életet kaptál. Ha az ágy nélkül lépnél tovább, akkor eltűnne az életedből annak a jele, amiből meggyógyított téged az Úr. Azt a gyékény ágyat, vagy matracot, nem tudjuk mi volt pontosan, amin eddig feküdtél, azt fogjad és vigyed, ne hagyd itt, a Betesda tavánál, ne hagyd itt. Azzal az ágyal indulj el. Láttam egy képet, ami úgy ábrázolta ezt a jelenetet, hogy ez a gyógyult beteg, ez úgy vette fel ezt a hordágyat, vagy gyéki matracot, mint a keresztet, mint a saját keresztjét. Eddig az ágy hordta őt, most ő hordja az ágyat. Hordja a nyomorúságának a korábbi jelét. Vannak ilyen gyékény ágyak az életünkben. A korábbi nyomorúságunknak a jelei, amit nem eltörölni kell, hanem ehelyett lehet bizonságtévő módon fölemelni és hordozni, keresztként hordozni. Talán azért is van ez így, hogy segítsen minket az alázatban. Mert ha van valami, amiből megszabadultunk, vagy kigyógyultunk, és az teljesen nyomtalanul, jeltelenül eltűnne az életünkből, akkor nagyon könnyen abba a hibába esetünk, mint hogyha mi soha nem szenvedtünk volna egy-egy olyan bűntől, vagy egy-egy olyan nyomorúságtól, vagy betegségtől. Istennek nem ez a szándéka. Istennek az a szándéka, hogy soha ne feledkezzél el arról, hogy miből gyógyítottalak meg, hogy milyen bűnből hoztalak ki. És ha majd egy másik emberrel találkozol, aki hasonló dologban szenved, akkor te nem makulátlan tisztasággal állsz meg előtte, és törsz pálcát a feje fölött, és mondasz ítéletet, hanem felemeled az ágyadat, és megmutatod, hogy sokáig én is ezt az ágyat nyomtam. Sokáig én is ugyanebben a nyomorúságban voltam. Ez nagyon fontos. Ne dobd el. Ne dobd el. A betesdai beteg felemeli és viszi a korábbi nyomorúságának a jelét. Nem szégyeli, nem takargatja, nem tagadja le, hanem bizonságtévő módon hordja. Honnan van ehhez ereje? Csak onnan, hogy a betesdai tó vizénél nagyobb csodát élt át, 38 éve várt a betesdai tóban felbuzgó gyógyforrásra, de nem a tóvizében felbuzgó gyógyforrás hozta el számára a gyógyulást, hanem a lelkében felbuzgó élő víz, a Szentlélek. Ez az élő víz mozdult meg és buzgott fel benne Jézus szavai nyomán. Áldjon meg minket Isten, hogy ezen az adventen a mi lelkünkben is megmozdulhasson valami, és a mi lelkünkből is felbuzoghasson az élő víz. Ezért könyörögjük majd. Amen.